Pál apostolon keresztül így buzdít bennünket az Úr: örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A keresztség sákramentumának kiszolgáltatására készülve a 329. dicséretünk második verszakát énekeljük együtt. Kedves szülők és keresztülők, szeretettel köszöntünk benneteket itt az Isten házában abból az alkalomból, hogy elhoztátok ezt a lánykát, hogy a keresztség sákramentumában részesüljön. Figyeljünk együtt arra, hogyan szerette a mi Urunk Jézus Krisztus e sákramentumot. Máté Evangélium a 28. fejezetében olvashatjuk, az utolsó részben, a 18., 19. és 20. versekben Jézus Krisztus szavait. Jézus a tanítványokhoz lépett, és így szólt: nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És éme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A gyülekezet foglalja el most a helyét. Egy idős lelkipásztorról olvastam a következőket, hogy körülbelül már 85 éves lehetett, amikor úgy gondolta, hogy bele kellene kezdeni még valamibe. És elkezdett festeni. A festmények olyan szépekre és értékesekre sikerültek, hogy kiállítást is rendeztek belőlük. És amikor ott voltak a kiállításon, a helyi tévé is természetesen megjelent, és a riporter megkérte ezt az idős lelkipásztort, hogy ugyan mondjon már valamit az alkotásairól. És akkor csendben, szerényen annyit mondott ez a lelkipásztor, hogy hogyan is mondanék róluk bármit is, amikor igazából én nem látom őket. Ugyanis a lelkipásztor korábból fakadóan már alig látott és alig hallott. És ennek ellenére mégis csodálatos képeket tudott készíteni. Megdöbbentett ez, amikor olvastam, és elgondolkoztatott. Ugyanis valamiképpen ilyen a hit is, amelyre a mi Urunk Istenünk hív bennünket és buzdít bennünket. Igazából nem látjuk, nem tudjuk azt, hogy mi lesz holnap, holnap után. Ebben az értelemben tehát ránk is igaz az, hogy nem látunk. Mindnyájunkban ott lehet a bizonytalanság, hogy mi is fog történni ezután. Különösképpen is így vagyunk mi szülők a gyermekeinkkel, a nagyszülők, az idősebb testvérek az unokákkal. Vajon mi vár rájuk? Mi vár rájuk ebben a nagyon is zűrzavaros, ebben a nagyon is sötét, vagy sötétnek látszó világban? És milyen jó tudni azt, hogy nem kell nekünk azért teljes bizonytalanságban tapogatóznunk, mert a sötétségbe belevilágított a fény, mert a mindenható Isten Jézus Krisztusban eljött ide erre a földre, és Jézus Krisztus joggal mondhatta el magáról, hogy én vagyok a világ világossága, és aki engem követ, az nem jár sötétségben. Nem kell nekünk bizonytalanságban élnünk, hiszen olyan Urunk van, aki kész vezetni bennünket szent lelke által, aki így módon megfogja a kezeinket, a lábainkat, akire számíthatunk, akiben bízhatunk, mert az övéit, a benne hívőket nem hagyja cserben. A Szentírásban is ezt látjuk, olvasva az Ószövetséget akár, Isten vezette az ő népét, a zsidó népet. Előttük járt felhő és tűzoszlopban. Gondoskodott róluk, mindig megadta azt, amire éppen szükségük volt. Tulajdonképpen nagyszerű iskola volt a zsidó nép számára a pusztai vándorlás. Olyan iskola, amelyben megtanulhatták az ő Uruk Istenük iránti bizalmat. És az is, amit Isten elmondott magáról Mózesnek, a nép vezetőjének, amikor rábízta ezt a nem könnyű feladatot, az is erről szól. Hiszen Mózes megkérdezte, hogy és mit mondjak majd népem tagjainak, amikor visszamegyek Egyiptomba közéjük, hogy ki az, aki elküldött engem? Ki az, aki ki akar titeket, azaz a zsidó népet szabadítani Egyiptomból? Isten nem egy meghatározott nevet adott válaszként erre a kérdésre, hanem ezt a különös meghatározást, hogy vagyok, aki vagyok. S ebben is ott van, hogy én veletek vagyok, én veletek leszek, én ott leszek, és miközben vezetlek benneteket, miközben ott állok mellettetek, miközben mutatom az utat, meg fogtok ismerni, meg tudjátok, hogy ki is vagyok én valójában. Jézus Krisztus pedig tulajdonképpen ezeket a csodálatos ígéreteket, melyeket már az Ószövetségben is olvashatunk, erősítette meg, akkor, amikor, ahogyan hallottuk itt a keresség szereztetési igéjében, azt mondta, azt ígérte, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Erre, mondjam így, hogy kalandos útra hívja ezt a kis leánykát is az Úr, ezt a leánykát, akit most majd megkeresztelünk, erre a kalandos útra, amely kalandos ezért, mert valóban nem tudjuk, hogy mi fog történni holnap, holnap után, de mégis elindulhatunk békességgel a szívünkben, mert tudhatjuk, hogy az Úr előttünk jár. Tudhatjuk azt is, hogy ha kell, akkor hordoz bennünket, akár úgy, hogy felemel. Csodálatos ige ilyen szempontból az Ézsaiás proféciá, ahol arról van szó, hogy szárnyakat ad nekünk. Felemel, visz bennünket. Titeket pedig, kedves szülők és keresztülők, áldjon meg úgy, hogy kitartóak tudjatok lenni abban, ami szintén itt a Jézus Krisztus által elmondott szavakban benne van, hogy tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Tanítva ezt a lánykát, hogy megismerhesse és megtarthassa mindazt, amit Jézus Krisztus ránk hagyott, hogy ő is így az Isten oltalmában, jelenlétében élhesse le egész életét, mondjam így, hitünk, reménységünk szerint, hogy örök életét. Isten áldjon így meg mindnyájatokat kegyelméből. Amen. Ebbe az Istenbe vetett hitünket valljuk meg most együtt. Mondjuk el az egyetemes egyház hitvallását, az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyámat, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő eltűlt fiában, mi Urunkban, kifogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szárva lápoglott. Harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Életben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet.
Mindezek után egyházunk rendje szerint két kérdést intézek még hozzátok, mely kérdésekre őszinte lelkiismerettel és hallható szóval válaszoljatok. Először azt kérdezem, akarjátok-e, hogy a kisgyermek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba, a szentkeresség által befogadtassék? Ha így van, akkor válaszoljátok, akarjuk. Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd ő maga is az Istenbe vetett hitéről vallást tehessen a konfirmáció alkalmával. Ha így van, akkor válaszoljátok, ígéritek. A mi Úrunk Istenünk adjon bölcsességet, erőt ahhoz, hogy amit ígéltetek, megtarthassátok. Hajtsuk meg most a fejünket hálaadásra, fohászkodásra. Urunk Istenünk, mindenek előtt most úgy magasztalunk és áldunk téged, mint az élet urát. Te ajándékoztad ezt a leánykát is szüleinek, családjának. Benne is a te teremtői hatalmadat, nagyságodat csodálhatjuk. Köszönjük, Urunk, hogy megnyitod a szemünket mindezek meglátására. Köszönjük neked, hogy megajándékoztad ezzel a gyermekkel a családot. Köszönjük, hogy vigyáztál az édesanyára az életadás órájában. Köszönjük neked azt, hogy azóta is őriző pásztoruk voltál, és hogy így indulhatnak tovább. Ezzel az ígérettel, bizonyossággal, hogy te kész vagy előttük járni, vezetni őket. Áld meg őket, hogy tudjanak igazán rád hagyatkozni, bízni benned. Hogy Jézus Krisztus által személyes kapcsolatban téged kérdezzenek, a te akaratodat keressék, és készek legyenek elfogadni azt, aszerint cselekedni. Áld meg őket tőled való örömökkel, bölcsességgel, szereteteddel, békességeddel. Áld meg így az egész nagy családot is, és gyülekezetünket is. Jézus Krisztusért, a te egyszülött fiadért kérünk. Hallgass meg imádságunkat, kegyelmesen. Amen. Lotti, Tekla, keresztellegén téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. A minden kegyelemnek Istene áldja és szentelje meg ezt a kisgyermeket. Nevelje fel őt szüleinek örömére, anyaszent egyházunk teljességére és Isten nagy nevének dicsőségére. Amen. Foglaljuk el mindnyájan a helyünket, és keressük meg az énekeskönyvünkből a 134. zsoltárunkat. Énekeljük a zsoltárunkat mind a három verszakával, és amikor majd a harmadikat énekeljük, mely itt kezdődik, megáldjon téged az Isten, akkor most elsősorban a kis Lottira gondoljunk.
Thank you.
mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, ennek az Istennek az igéjét hallgassuk meg most, amint az szól hozzánk Márk evangéliuma első részének 29. versétől a 42. versig terjedő szakaszából.
Mindjárt ezután kimentek a zsinagógából, és Jézus elment Jakabbal és Jánossal együtt Simon és András házába. Simon anyósa lázasan feküdt, és mindjárt szóltak felőle Jézusnak, aki odamentve megfogta a kezét, és talpra állította, úgyhogy az asszonyt elhagyta a láz, és szolgált nekik. Este felé pedig, amikor lement a nap, hozzávittek minden beteget és megszállottat, az egész város összegyűlt az ajtó előtt. Sok különféle betegségben sinylődőt meggyógyított, sok ördögöt is kiűzött, és nem engedte beszélni az ördögöket, azok ugyanis felismerték őt. Nagyon korán, a hajnali szürkületkor felkelt, kiment, elment egy lakatlan helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele levők azonban utána siettek, és amikor megtalálták, így szóltak hozzá. Mindenki téged keres, ő pedig ezt mondta nekik. Menjünk máshova, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az igét, mert azért jöttem. És elment Galilea szerte a zsinagógákba, hirdette az igét, és kiűzte az ördögöt. Oda ment hozzá egy leprás, aki könyörögve és térdre borulva így szólt hozzá. Ha akarod, meg tudsz tisztítani. Jézus megszánta, kezét kinyújtva megérintette, és így szólt hozzá. Akarom, tisztulj meg! És azonnal eltávozott róla a lepra, és megtisztult.
A mi Úrunk Istenünk tegye áldottá igét életünkben, és mi ne csak hallgatói, hanem cselekvő is legyünk az ő szavának. Helyünket elfoglalva, imádságban válaszoljunk beszédére. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, hálás szívvel köszönjük neked azt, hogy most itt lehetünk a házadban, hogy a munkás rohanással teljes hétköznapok után elcsendesedhetünk előtted. Köszönjük neked, hogy van lehetőség arra, hogy hallgassuk szavadat. Köszönjük neked a helyeket, ahová be lehet térni. Köszönjük neked, hogy követhetjük ebben is a példádat, hiszen hallottuk most is az igéből, hogy te magad, Úr Jézus Krisztus, és újra elvonultál csöndes helyre, és beszélgettél atyáddal. Ó, bocsásd meg nekünk, hogy pedig ez a lehetőség számunkra is adott, mégis, hadd valljuk be, viszonylag ritkán élünk vele. Te látod, Urunk, hogy kinek-kinek hogy van ez az életében. Urunk, azt is hadd valljuk be, hogy igen, azért, mert nem szánunk időt az előtted való elcsendesedésre. Egyre zavarosabbá válik az életünk is, nem csak a világ körülöttünk, hanem a mi életünk is oly könnyen válhat ilyenni. Köszönjük, hogy te újra és újra megállítasz bennünket. Köszönjük, hogy az Isten tiszteleteket, a gyülekezeti alkalmakat is erre akarod használni, hogy igazán rád figyeljünk, csak rád figyeljünk, hogy veled közösségben legyünk, és ebben a közösségben felüdülhessünk. Urunk, szeretnénk most is így itt lenni. Könyörülj meg rajtunk, árasz ki szent lelkedet közénk, hogy találkozhassunk veled. Hogy az ige valóban úgy juthasson el hozzánk, egészen a szívünkig, mint amely éltető, újjáteremtő szó, mint amely valóban tőled jön. Hadd kaphassuk meg mindnyájan azt, amire most a saját élethelyzetünkben szükségünk van. Olyan jó, hogy te tudod ezt, hiszen mindnyájunkat ismersz. Kérünk, gazdagíts meg bennünket jelenlétettel, ígéddel, szereteteddel. Jézus Krisztus áldozatáért kérjük mindezt. Amen. Négyszázhatvannegyedik dicséretünk első és harmadik verseinek az éneklésével készüljünk Isten üzenetének meghallgatására. Fennállva hallgassuk meg Isten beszédét, amely most Márk evangéliuma második részéből hangzik hozzánk az első 12 versből a következőképpen. Néhány nap múlva ismét elment Jézus Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely. Ő pedig hirdette nekik az igét. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. Mivel a sokaság miatt nem fértek a közelébe, megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő volt, és nyílást vágva leeresztették az ágyot, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig látva a hitüket, így szólt a bénához. Fiam, megbocsátottak a bűneid. Ott ültek néhányan az írástudók közül, és így tanakodtak szívükben. Hogyan beszélhet ez így? Isten káromolja. Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül? Jézus lelkében azonnal átlátta, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik. Miért tanakodtak így szívetekben? Mi könnyebb azt mondani a bénának, megbocsátottak bűneit, vagy azt mondani, kelj fel, fogd az ágyadat és járj. Azért pedig, hogy megtudjátok, az emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön, így szólt a bénához, neked mondom, kelj fel, fogd az ágyadat, és menj haza. Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szemlátára, úgy, hogy ámulatba estek mind. Dicsőítették az Istent, és ezt mondta, ilyet még sohasem láttunk. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el most a helyünket. Egészségről szóló sorozatunkban múlt vasárnap arról gondolkodtunk együtt, hogy milyen az egészséges keresztény hit. Akkor a kapernaumi százados történetét olvastuk a Bibliából, annak a századosnak a történetét, aki római katona lévén mégis úgy szerette a szolgáját, hogy fontos volt annak a gyógyulása, ugyanis a szolgája miatt, a szolgája betegsége miatt fordult Jézushoz. Megérthettük akkor azt, hogy a keresztény hit tartalma mindig Jézus Krisztus személye és az evangélium igazságai. Tovább menve azt is, hogy az egészséges keresztény hit, azaz Úr Jézus Krisztussal, rajta keresztül Istennel való kapcsolatot jelent. És itt most ez a szó a hangsúlyos, hogy ez kapcsolat. Olyan kapcsolat, amelyben újjá lehet az életünk. A százados hitéről maga Jézus mondta azt, hogy ekkora hitet sehol nem találtam Izraelben. És aztán Jézus valóban meggyógyította az ő szolgáját. Mindezeket hallva, lehet, hogy voltak közöttünk olyanok, legalábbis akik múlt vasárnap is itt tudtak lenni, akikben megfordult a kérdés, hogy akkor hogy is van ez úgy egyáltalán a gyógyítással? Meg hogy van ez a hittel? Akinek van hite, az meggyógyul minden betegségből? Annál is inkább izgalmas kérdés ez, hiszen tudjuk, halljuk magunk körül azt, hogy vannak olyan vallási csoportok, akik azt hirdetik, hogy igen, akinek van hite, aki hisz, az meggyógyul a betegségéből. És hogyha valaki nem gyógyul meg, akkor az kizárólag rajta múlik. Nincs elég hite, azért nem gyógyul meg. Miután ilyen jelenséggel is találkozunk, ezért is gondoltam azt, hogy nagyon fontos most ezen a sorozaton belül erről is beszélni, és ezt is tisztázni, és végig gondolnunk együtt, hogy akkor hogy is van ez. Ezzel kapcsolatban elsőként arra a kérdésre kell megkeresnünk a választ, hogy miért gyógyít Isten? Mert hogy gyógyít, azt most is hallottuk az evangéliumokból is, de miért gyógyít Isten? Az első válasz, amelyet a Szentírásban felfedezhetünk erre a kérdésre, az, hogy azért, mert az egészség az Isten országához tartozik. Jézus, amikor megkezdte a működését itt a földön, akkor ezt Isten országa meghirdetésével kezdte el. Ugyanebben, tehát a Márk evangéliumában olvashatjuk az második rész 15. versben, betelt az idő, mondja Jézus, elközelített már az Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Az Isten országa természetesen nem helyhez kötött valóság. Itt Isten megvalósuló uralmáról van szó. Még kifejezőbb ennek az igei formája, Isten uralkodik. Jézus Krisztusnak a szavait tehát valahogy úgy érthetjük. Bennem, mondja ő, Isten uralkodása jelenik meg. Vagy úgy is mondhatnám, hogy általam Isten uralkodása jelenik meg. Térjetek meg, azaz vessétek alá magatokat ennek az uralomnak. Aztán Jézus elkezd tanítani, többek között példázatokat mond Isten országáról, gyógyít, ezért is olvastuk most a Márk evangéliumából ezeket a részeket, ahol hallottuk, hogy különféle betegségből hoz ki embereket, adja nekik vissza az egészségüket, bénákat, süketeket, némákat, leprásokat meggyógyít. Megszállottakat szabaddá tesz. Kiközösítetteket, kitaszítottakat, megvetetteket visszahelyez a társadalomba. Azt, ami az embernek Istentől való elszakadása nyomán eltorzult, deformálódott, az Isten helyre állítja. Elközelített az Isten országa. Ez nem félelmetes hír hát számunkra, hanem éppen jó hír, hiszen uralkodása alatt helyre áll az, ami elromlott. És ezt úgy is meg lehetne fogalmazni, hogy csak ebben az esetben van reményünk arra, hogy ami elromlott, az helyre állhat. Ha engedünk Jézus Krisztus hatalmának, Isten uralmának, Isten uralkodásának erői Jézus személyében korábban nem látott mértékben betört ebbe a világba. Isten országa valóságosan jelen van. Világunkban. Valóságosan jelen van. Ugyanakkor azt is tapasztaljuk, hogy Istennek ez az uralma nem egyedülálló. Abban az értelemben nem egyedülálló, hogy van még betegség, van halál, van erőszak ebben a világban. Hisszük, és hihetjük azt, hogy Isten uralma azonban egyszer teljes lesz. Hiszen ezt maga Isten ígérte meg. Ő ezt munkálja. És azt a jót, amit az Isten elkezdett, azt ő véghez viszi, befejezi. És hihetjük éppen ezért azt is, hogy akik Jézus Krisztusban az életünket átengedtük Isten uralmának, egyszer részese leszünk annak, amit így fogalmaz meg a Jelenések könyvében Isten igéje, hogy nem lesz többé halál, sem betegség, sem gyász, sem könnyek, sem gonoszság. A gyógyulásunk tehát Isten országában van. És hogy abból Jézus mit ízleltet meg már itt a földön velünk, az az ő döntése. És akkor igazából már láthatjuk is azt, hogy Isten igényének a mérlegén nem áll meg az a felfogás, hogy mindenki meggyógyul, aki hisz. De miért gyógyít Isten? Erre a kérdésre más választ is találunk még a Bibliában. Azt is, hogy azért gyógyít, hogy sokan megismerjék őt. Amikor Isten csodálatos módon beleavatkozik valakinek az életébe, meggyógyítja, helyreállítja, akkor mindezzel önmagára mutat. Ő a gyógyító, ővé a hatalom mindenek felett. Az Új Szövetségben is Jézus Krisztus csodái, gyógyításai jelek. Jelek, amelyek túlmutatnak önmagukon. Istenre. Jelek, amelyek jelzik, hogy Istené valóban minden hatalom. Az ő uralmának a jelenlétére utalnak ezek a jelek. És azt a kihívást támasztják, állítják az ember elé, hogy íme itt vannak a jelek, melyek Isten hatalmáról beszélnek, fogadjátok el. Isten azért is gyógyít, mert ő szerető és együttérző Úr. Hallottuk itt is a felolvasott bibliai szakaszban, hogy Jézus megszánta ezt a leprást, aki hozzáfordult segítségért. Máté evangélista pedig az evangélium a 9. részében, 35. és 36. versekben azt mondja Jézusról, hogy bejárta a városokat és a falvakat mind, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget. Amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Olyan döbbenetes, de ugyanakkor olyan szívet melengető az, hogy igazából az Isten irgalma, ahogy az eredeti szövegben van, tehát amely szót használ erre az eredeti szöveg, az tulajdonképpen az anyami szava. Nem mást jelent ez, hogy egészen onnan belülről, a bensőből jön ez a szánalom, ez a könyörület. Mert hogy Jézus Krisztus olyan pásztor, olyan úr, aki joggal mondhatta el magáról azt, hogy ő az egynek is utána megy. Számon tart mindnyájunkat. És szeretettel figyeli, kíséri az életünket. Isten tehát gyógyít azért, mert az egészség az Isten országához tartozik. Gyógyít azért, hogy sokan megismerhessék őt. Gyógyít, mert szerető és együttérző Isten. Most másodikként nézzük meg azt, hogy mi is igazából a gyógyulás Isten igéje szerint. Mit gyógyít ő? Erről a bénáról, akiről a második ige szakaszunk szólt. Azt olvastuk, Jézus így szólt hozzá, neked mondom, kelj fel, fogd az ágyadat, és menj haza. Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára, úgyhogy ámulatba estek mind. Dicsőítették az Istent. Ez az ember tehát meggyógyult testileg. Előtt azonban Jézus azt is mondta neki, hogy megbocsátatta a bűneit. Ami pedig azt jelenti, hogy az az akadály, amely bennünket, embereket Istentől elválaszt a bűn, az bocsánatot nyert, vagyis már nincs ott az az akadály. Szabad az út az Istenhez. Megbékélhet ez az ember Istennel, kapcsolatba kerülhet. És ez nem más, mint lelki gyógyulás. Isten ugyanis az egész embert gyógyítja. Úgy tekint ránk emberekre, mint egész. Mint akik olyan lények vagyunk, akinek egészsége testi, lelki, érzelmi, szellemi, társadalmi értelemben is értendő. És az egyik nem választható el a másiktól. Gondoljunk csak itt ezekre a betegekre, akikről olvastunk, hogy az ő életükre is ez mennyire igaz, hogy ezek nem választhatók el egymástól. Hiszen az, hogy az a leprás beteg lett, az azon túl, hogy viselnie kellett ennek a betegségnek minden terhét a testén belül, a bőrén, a minden porcikájában gyakorlatilag érezte. Azon túl ez azt is jelentette számára, hogy kiközösítették az emberek maguk közül, hiszen tudjuk, hogy a leprásokat régen eltávolították a falvakból, a városokból, külön helyre. Gyakorlatilag ezeknek az embereknek az élete az befejeződött azzal, hogy leprások lettek. Halálra voltak ítélve. De gondolhatunk itt a bénára is, akiről szintén olvastunk. Kiszolgáltatottság rettenetes érzésével kellett neki nap mint nap felébrednie. Milyen életek lehettek ezek, tele megaláztatással, szégyennel, megvetéssel, keserűséggel. De nekünk is, akik a 21. században élünk, bár a világunk valóban, a technika is minden nagyon sokat fejlődött, de mégis mindezekről van tapasztalatunk, és kell, rá vagyunk kényszerítve szinte, hogy megtapasztaljuk, hogy ez a világ valóban fájdalmas hely. Fájdalmas hely is, ahol olyan sok minden történik, ami megsebezhet bennünket. Olyan is van, hogy mások ejtenek sebet rajtunk, meg olyan is, hogy mi adunk sebeket. Hányan átélik azt gyermekkorukban, hogy a szüleik sem értették meg már igazán őket. Esetleg mindig többet akartak, mindig magasabb elvárásokkal voltak irántuk. Azzal kellett nekik szembesülnünk, hogy nem voltunk elég jók. Vagy mások házasságban élik át azt, hogy nem élt meg a társam, aki pedig a társam kellene, hogy legyen valóban mindenben. És nem tud igazán figyelni rám, nem tud igazán együtt érezni velem. Sebek, amelyeket kapunk, és amelyeket adunk. Sebek a múltunkban, az emlékeinkben, az érzelmeinkben. Az evangélium azonban arról szól, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy meggyógyítsa, és bekötözze ezeket a sebeket. Vajon mi látjuk-e már benne a jó pásztort, aki kész a mi életünk mellé is odahajolni? Miután láttuk azt, hogy Isten hogyan tekint ránk emberekre, és hogy igazából ő mit gyógyít, hogy nem csak testi betegségekből akar kihozni bennünket, hanem az egész embert akarja gyógyítani. Ő a gyökerekhez nyúl le, és úgy akarja helyrehozni az életünket. És ezek után, hogy ezt láttuk, a következő kérdésünk az lehet, hogy és hogyha szemtől szembe kerülünk a betegséggel, akkor mit tehetünk? Válaszért megint csak a felolvasott ige szakaszokhoz, az evangéliumhoz forduljunk. Tanít igazából mindaz, amit most olvastunk, az evangélium, az ige meghallására. Lehet, hogy ezzel most így nem tudunk mit kezdeni. De gondoljunk csak bele abban, hogy amikor betegek leszünk, akkor mit szoktunk tenni? Különösen, ha az a betegség súlyos, vajon nem úgy van-e, hogy sokszor tűhöz, fához kapkodunk, mindent kipróbálunk. És lehet, hogy majd valamikor a vége felé, amikor sehonnan senkitől nem kapunk igazi segítséget, akkor jut eszünkbe, hogy de hát lehet kiáltani Istenhez. Oda lehet fordulni Jézus Krisztushoz. Ez a leprás nyilván hallott Jézusról. És mindazok alapján, amiket hallott Jézusról, úgy tűnik, hogy eljutott arra a következtetésre, hogy Jézus valóban a Krisztus, vagyis az Istentől felkent, megtartó, szabadító, megváltó. Neki van hatalma bűn, betegség és halál fölött. Vajon mi fülelünk-e így mindarra, ami Jézus Krisztusról és vele kapcsolatban hangzik körülöttünk, és tudjuk-e komolyan venni? És hogyha hozzáfordulunk a betegségeinkkel, a gyengeségeinkkel, akkor az is igen fontos, hogy csak ugyan őt keressük, és benne bízzunk, nem pedig azokban az emberi eszközökben, amiket és akiket ő felhasználhat ugyan, de nem azonos velük. Az olvasott ige tanít bennünket alázatra is. Ez a leprás ezekkel a szavakkal fordult oda Jézushoz. Ha akarod, meg tudsz tisztítani. És ebből pedig kiderül az, hogy ő hitt Jézus gyógyító erejében. Ugyanakkor valahogy úgy gondolkodhatott Jézusról, hogy neki, mivel ő Úr, szabadsága van eldönteni, hogy kit akar meggyógyítani, és kit nem. Mi emberek kérhetjük őt, de nem parancsolhatunk neki, nem rendelkezhetünk vele, mert ő szuverén Úr, akinek mi tartozunk engedelmességgel, és nem ő nekünk. Ez a leprás, úgy gondolom, hogy amikor ezekkel a szavakkal ment oda Jézushoz, hogy ha akarod, megtisztíthatsz, akkor tiszteletben tartotta az Úr felség jogát. És valahol ennek a mélyén is az ő Jézus Krisztus iránti bizalma is ott volt. De tanít bennünket az ő története, és így az ige az akadályok legyőzésére is. Hiszen gondoljunk csak bele, hogy nem természetes, hogy ez a leprás Jézushoz ment. Pontosan abból következően, amit elmondtam a leprás betegekkel kapcsolatban már, hogy kiközösítették őket. Hát hogy gondolta ő azt, hogy bemerészkedik egyáltalán az emberek közé, hogy oda megy Jézushoz? Akár azzal is számolnia kellett neki, hogy lehet, hogy megdobálják kövekkel, ha meglátják, hogy ő leprás, és ott van a közelükben. És ő mindennek ellenére megkereste Jézus. Nem távított mellőle. És ezzel biztat bennünket, hogy tegyünk félre minden akadályt. És ahogyan a zsidók az írott levélben olvashatjuk, minden megkörnyékező bűnt. Hogy nézzünk mi kitartóan Jézus Krisztusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, és ne az akadályokra. És végül eljutottunk az igazán nehéz kérdéshez, mi van akkor, hogyha bár odafordultunk Jézus Krisztushoz a betegségünkkel, a bajunkkal, és elmondtuk neki, hogy milyen helyzetben vagyunk, de nem következett be a gyógyulás. Olyan kérdés ez, amivel szembe kell nézni. És amikor szembenézünk, akkor tulajdonképpen megint szükségünk van alázatra. Mert igazából erre a kérdésre egyértelmű választ nem kapunk. Erre is érvényes a mózesi ige, a titkok az Úréi, a mi Istenünkéi, a kinyilatkoztatott dolga pedig a miénk és a mi fiainké. Olyan kinyilatkoztatást nem kaptunk az Úrtól, hogy mindenféle betegségből mindig meggyógyulunk. Viszont az üdvösségünkre nézve kaptunk kinyilatkoztatást. Pál apostolnak a Timóteushoz írott első levelében például így fogalmazza meg Isten, ő azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére. Mindent gyakorlatilag, ami történik velünk, ezzel az üdvözítő isteni akarattal kell összefüggésbe hoznunk, mert minden ennek érdekében történik velünk. Tehát, ha meggyógyulunk a betegségből, az is, és ha nem gyógyulunk meg, az is. Nem könnyű kimondani, de ki kell mondani, hogy a betegség és a betegségben való maradás is azok közé, a rossz dolgok közé tartozik, amelyekből Isten viszont jót hozhat ki. Mert Isten egyik legcsodálatosabb módszere ez, hogy a rosszból is jót tud kihozni. Van erre valami bizonyosságunk? Igen. Éppen az Úr Jézus Krisztusnak a keresztje. Hiszen volt-e valaha annál szörnyűbb vereség, legalábbis ha emberi szemmel nézzük. De ebből hozta ki Isten a legnagyobb győzelmét, a bűn, a gonosz, a halál felett. A mi testi szenvedéseinknek nincs ugyan üdvösség szerző ereje. De bizony van olyan, hogy Isten felhasználja a szenvedéseinket arra, hogy Krisztus keresztjét megérthessük, elfogadhassuk, arra, hogy a vele való kapcsolatunk még mélyebbé, még szorosabbá, még tartalmasabbá válhasson. ezért is hangzik az evangélium újra, és hívogatunk mindenkit az Úr Jézus Krisztussal való közösségbe. Mert nélküle a szenvedéseink valóban kikészítenek bennünket. Tönkre megy az idegrendszerünk, örömtelen lesz az életünk, gonoszoknak látjuk az embereket magunk körül, és talán még odáig is eljuthatunk a szenvedések közepette, hogy magát a mindenhatót is átkozzuk. De hogyha Krisztus már a szívünkben élhet szent lelke által, és Krisztusban maradunk, akkor még a szenvedések között is lehet és tudunk hálát adni, észrevenni a jót is, a sok jót is, melyekkel Isten megajándékoz. Ezeket megosztani másokkal, képesekké válhatunk a Krisztussal való közösségben arra, hogy nem magunkat sajnáljuk és sajnáltatjuk, hanem mások sebeit kezdjük el kötözgetni. Nem vádolunk másokat, hanem elkezdjük a körülöttünk lévőket az Istentől kapott szeretettel szeretni. Isten áldjon meg bennünket most úgy, hogy kiki az ő igéjéből, mindabból, ami most itt elhangzott, a saját életére tudja vonatkoztatni azt, ami most valóban szükséges a számára, ami gyógyulást hoz. Engedjük, hogy Isten szent lelke munkálkodhasson így bennünk. Ámen. Emlékezzél Úristen híveidről, lelki-testi sokféle szükségünkről. Forduljunk így most énekszóval Urunkhoz. A 379. dicséretünk első versét énekeljük. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által. Hálás szívvel köszönjük neked, hogy te kijelentetted magad, hogy biztosítottad számunkra azt az utat, amelyen elindulva megismerhetünk téged. Köszönjük azt, hogy veled élve, veled közösségbe kerülve kitágul számunkra ez a világ. Köszönjük, hogy egészen másfajta látásmódot kapunk. Köszönjük, hogy az értékrendünk átalakul, hogy megláthatjuk mindazt, ami valóban kincs. Köszönjük neked, hogy erőt is kapunk ahhoz, hogy azokért küzdjünk, amik maradandók, hogy igazán abba adjuk bele az energiáinkat. Köszönjük, hogy ezt is te munkálod, szent lelked által bennünk. Köszönjük neked a csodálatos döntésedet, hogy Jézus Krisztusban eljöttél ide közénk. Köszönjük, hogy elhatároztad, hogy az általunk megrontott világot te helyrehozod. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban a te országod jelent meg azelőtt soha nem látott módon. Köszönjük, hogy ebbe az országba mi is beléphetünk. Köszönjük, hogy kettős állampolgárságunk lehet így módon, hogy itt egy földi ország polgára is vagyunk, de ugyanakkor mennyei állampolgárságunk is lehet. Áldunk és magasztalunk mindazért, amit Te ígértél, és hogy bízhatunk ígéreteid megvalósulásában. Annál is inkább, hiszen már hány ígéretedet beteljesítetted, és így még nagyobb lehet a hitünk a többiekkel kapcsolatban, hogy azokat is valóra váltod. Köszönjük, hogy új eget és új földet teremtesz. Köszönjük, hogy a Te uralmad ki fog teljesedni majd, és hogy mi ezzel a reménységgel vívhatjuk meg már most itt a mindennapok harcait. Köszönjük, hogy Te úgy tekintesz ránk, hogy nem csak a testünkre gondolsz, hanem lelkünkre, szellemünkre. Te az egész embert nézed, úgy, ahogy vagyunk, és abban a környezetben, társadalomban, ahol élünk. Köszönjük, hogy nálad igazi megoldás van, ami hiányainkra, betegségeinkre, nyomorúságainkra. Köszönjük, hogy arra is felhívtad a figyelmet, hogy az, hogy Te Úr vagy, az azt is jelenti azonban, hogy neked jogod van eldönteni, hogy mikor mit cselekszel, és ez igaz a betegségeinkkel kapcsolatban is, arra kérünk. Munkáld bennünk az alázatot, taníts bennünket, Jézus Krisztusunk, aki azt mondtad, hogy Te szelíd és alázatos vagy, és tanuljuk meg ezt tőled, bár készek lennénk erre, bár nyitottak lennénk. Könyörülj meg rajtunk, hogy kegyelmedből hadd élhessünk egyre jobban, és hadd tudjunk azonosulni a Te gondolataiddal, akaratoddal, amelyek a mi üdvösségünket tartják szem előtt. Kérünk, hogy Te könyörülj azokon, akik éppen most betegek. Imádkozunk így a gyülekezetünk betegjeiért, a környezetünkben lévőkért. Te, aki áldott orvos vagy, tekints rájuk is. Hozzuk eléd imádságunkban, Urunk, a gyászoló családok tagjait, a megszomorodott szívűeket, akikben talán ott van a miért kérdés, vagy más olyan gyötrő kérdés, amivel nem tudnak mit kezdeni, nem találják a választ. Urunk, szereteteddel légy ott velük is, hogy ők is hadd láthassanak meg téged lelki szemeikkel, és hadd gyógyulhassanak az ő sebeik is. Könyörülj meg, Urunk, kérünk egész egyházunkon, és könyörülj meg a mi kis népünkön, hogy rádöbbenhessünk végre, hogy elsősorban rád van nekünk szükségünk, Úr Jézus Krisztus. Imádkozunk így, hogy légy velünk ezen a mai napon is, vezess bennünket, ajándékozz meg bölcsességeddel. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Amen. Most együtt imádkozzuk a Jézus Krisztustól tanult imát.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom,
és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után még a hirdetésekre figyeljünk együtt. Mindenek előtt szeretettel hívok és várok mindenkit a gyülekezeti alkalmainkra. Szerdán 9 órától kezdve nyugdíjas délelőttünk van, csütörtökön este 6 órai kezdettel gyülekezeti bibliaóránk, pénteken a 6 órai kezdettel konfirmáció előkészítő van az ifjaknak, vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától tartunk istentiszteletet, ezzel egy időben lent a gyülekezeti helyiségeinkben gyermekalkalmak vannak két csoportban, pici gyermekekkel pedig a baba szobában van lehetőség a szülőknek arra, hogy nyomon követhessék televízión keresztül az istentiszteletünket. Hirdetem azt is, hogy egy hét múlva vasárnap az istentisztelet után, mivel ez a hónap második vasárnapja, imaóránk is lesz, tehát készüljünk így a jövő vasárnapi istentiszteletünkre. Egyúttal hirdetem azt is, hogy mivel a ének tanító testvérünk nem tud itt lenni jövő vasárnap, ezért elmarad az istentisztelet előtti ének tanulás. Elmúlt vasárnap már hirdettem azt, hogy mivel most elég kevés jelentkező volt a keresztkérdések kurzusra, ezért azt elhalasztottuk januárra. De továbbra is kérem a testvéreket, és biztatom is, hogy hívogassunk, és vigyük ennek a lehetőségnek a hírét tovább. A keresztkérdések kurzus az a kurzus, amelyen a kereszténységnek az alapvető tanításaival megismerkedhetünk, ahol mélyebben is beletekinthetünk abba, hogy mit is jelent Jézus Krisztus követése. 10 alkalomból álló sorozat, ez hetente egy estét jelent, illetve egy hétvégét. Bátorítsunk hát, ha kell, akkor fogjunk kézen, legalábbis átvitt értelemben embereket, akikben van érdeklődés, és segítsük őket, hogy részt vehessenek ilyen alkalmon. Október 9-ére, tehát szombat délután 4 órára várjuk azokat a testvéreket ide a gyülekezeti házunkba, akik részt vettek már keresztkérdések kurzuson. Számukra rendezünk egy találkozót, tehát sok szeretettel hívjuk és várjuk őket ide. Az elmúlt években konfirmáltak számára is szervezünk most egy találkozót, ez pedig október 8-án, tehát pénteken délután lesz, 5 órai kezdettel. Vigyük el ennek a hírét is. A presbiter testvéreket arra kérem, hogy istentisztelet után maradjanak itt még néhány percre. Az elmúlt héten meg kellett állnunk ravatal mellett is. Elbúcsúztunk Lugosi Emma Zsuzsánnától, aki 1948. július 4-én Budapesten született, és ezesztendő szeptember 15-én Törökbálinton hunyt el. Ugyancsak az elmúlt napokban kísértük utolsó földi útjára Kovács Györgyi Simon Mária testvérünket, aki gyülekezetünk tagja volt. Ő 1925. július 21-én Ófehértón született, és ezesztendő szeptember 11-én Budapesten hunyt el. Jézus Krisztus szavai most is hangzanak, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és terhetet hordoztok, és én megnyugvást adok néktek. Istentől kívánunk békességet, vigaszt, erőt a gyászoló család tagjainak. Az adakozás lehetőségét is hirdetem a Szentírás szavaival. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Most pedig a 272. dicséretünket keressük meg, és az első 4 verszakát énekeljük, a 4. majd fennállva. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.